Évekig éltem Japánban és Portugáliában. Hosszabb időt töltöttem Indiában és Angliában. Az utazásaim és a különböző kultúrák, spirituális hagyományok, valamint a keleti és a nyugati lakberendezési szokások megismerése nyomán korán felismertem, hogy a felszín mögött a közös vonásokat és lélekminőségeket keresve közelebb kerülhetek az élet eszenciájához. Szervusztok, kedves hallgatók, Babi Kedit vagyok, és iménti mondataimban Tromp Kata gondolatait hallottátok, aki mai vendégem a műsorban, a tér-lélek tan megalkotójaként. Szervusz Kata, köszönöm, hogy veled beszélgethetek ma.
Szervusz Edith, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat is.
Amikor én megismertelek, szembesültem azzal, hogy te a tér és az ember viszonyát vizsgálod, akkor nekem rögtön eszembe jutott egy fiatalkori olvasási élményem, E.T. Holnak a Rejtett Dimenziók című könyve. Ő egy antropológus, aki azt vizsgálta, hogy a különböző kultúrák hogyan töltik ki a rendelkezésükre álló teret, és nézte ezt pszichológiai, szociológiai, társadalmi szempontból, és hát ugye nagyon nagy különbségek vannak egy arab, egy amerikai, egy közép-európai ember viselkedésében, a térkitöltésben, és az jutott eszembe, hogy amit Hol leírt ebben a könyvben, azt te tulajdonképpen levitted az egyéni ember szintjére, és talán sokkal jobban megtöltötted a tér és a tárgyak és a lélek kapcsolatával. Mikor volt neked az az első üzeneted, az az első érzésed, amikor megfogott téged a tér, amikor nem csak megérezted a teret, de tovább is gondolkodtál azon, hogy vagyunk mi ebben.
Nagyon izgalmas, hogy őt említed, mert valóban engem is foglalkoztat, hogy a különböző kultúrák hogyan élik meg a teret valójában, de ezen belül pedig inkább az egyén. És azt kérdezett, hogy mikor fogalmaztam meg, vagy mikor gondoltam először arra, hogy a térrel foglalkozzak, vagy ezt tovább is lehetne gondolni. Én igazából egy intuitív érző lénynek tartom magam, és talán ez nem is gondolati síkon jelent meg először, hogy a térrel foglalkozzak, hanem abszolút tapasztalati úton, még gyerekkoromban. Amikor 3-4 évesen én örök mozgó kislány voltam, szerettem fára mászni, biciklizni, nagypapám műhelyében fúrni, faragni, szögelni, és egyáltalán ő kertész volt az ő birodalmában, üvegházakban barangolni. De volt a házban egy olyan tér, egy nagy szoba, amit nem igazán használtunk, és én gyerekként, ilyen kiskoromban is mindig átszaladtam rajta, mert valamiért féltem tőle. Idegen volt ez a közeg, és aztán történt valami, amikor így a bútorok megszólítottak, és a tér megszólított, és ott maradtam abban a szobában, és elkezdtem ott betölteni a saját mozgásommal. Kicsit tornáztam, táncoltam a magam módján, ahogy ezt egy óvodás kislány teszi, amikor egyedül van, és csak az önmaga örömére élvezi végül is a létet, és felfedezi közben, hogy ő, mint önálló lény, hogyan mozog a térben, és hogy ennek a táncnak, amit azóta már lehet, hogy felnőtt fejjel úgy hívnék, hogy egy mozgásos meditáció akár, vagy mindenféle mentális bélyeget rakhatunk rá, hogy én ott mit is csináltam, de igazából a lényeg az, hogy ennek a folyamatnak a során megváltoztam én, megváltozott a térérzetem, és megváltoztak a bútorok körülöttem, és szinte éreztem, ahogy egy komor szekrény, amit addig én úgy érzékeltem, hogy egy komor szekrény így rám mosolyodik, és inkább a fának és a nagy tömegének a megtartó biztonságát éreztem, nem a komorságát. És így szép lassan az egész közeg át alakult. És azt gondolom, hogy igazából mindenkinek az életében lehetnek ilyen pillanatok, és különleges lehetőség, amikor egy-egy antropológus, vagy akár pszichológus, vagy építész, művészettörténész, nekem az eredeti szakmám egyébként az, tehát én művészettörténetet végeztem az egyetemen, de később fordultam aztán így a kreatív tér érzékelés és berendezés és spirituális megközelítés felé. De hogy ez valójában mindenki, én igyekszem inspirációt adni a saját példámmal másoknak ez ügyben.
A nagyszülői házat hoztad be, illetve annak az egyik szobáját, hiszen nyilván ez egy nagyon erős érzelmi kötődés lehetett. Ha említed, hogy sokat voltál velük, sokat foglalkoztál az ő eszközeikkel, talán az is penderített táncra téged, hogy, hogy a szülői szeretetet, vagy a nagyszülői szeretetet valamilyen szinten itt meg tud élni, és az nem lehet, hogy ez a szoba ilyen komor, hiszen itt engem szeretnek, akkor kell, hogy a tárgyak is szeressenek.
Igen, igen, egyértelmű, és ez aztán ugye később a többek között a térlélektannak ez az egyik kulcsa, hogy nem csak mi tudjuk a tárgyakat szeretni, hanem ők visszaszeretnek. Viszont szeretnek, mert hogy meggyőződésem, hogy minden él, és nem halott tárgyakkal és dolgokkal vesszük körbe magunkat, akármilyen közegben vagyunk egyébként, akár itt a stúdióban is, de főleg az otthonunkban aztán igazán jelentősége van annak, hogy csupa olyan dolog legyen körülöttünk, amivel személyes viszonyunk van, lehetőleg egy-két olyan darab, amit akár mi készítettünk, vagy utazásainkról hoztunk, tehát a különböző emlékek, élmények fűződnek hozzájuk, de mindenképpen a jelenben tartanak. És ez a pozitív élmény, ez a szeretet élmény, akár egy utazás emléke, akár a nagyszülőtől örökölt tárgy, ami lehet egy komód akár, vagy valamilyen konyhai eszköz, mondjuk egy hölgy esetében. Bár én nagyon büszke vagyok arra, hogy az említett nagypapám kalapácsa is nálam kötött ki, és a mai napig egy fontos szerszám a adott esetben az életemben, hiszen most a képeket szögelem fel, amikor éppen átrendezem, vagy berendezem az otthonomat, vagy a tereket.
Sokaknak segítesz a körülöttük levő teret rendezni, az életükhöz igazítani, vagy inspirációt adni. Mindenki alkalmas arra, hogy befogadja ezeket a gondolatokat? Egyrészt van egy érési folyamat, ezt például én magamon is éreztem, de van a környezetemben olyan ember, akinek azt gondolom, hogy ha odaadnám a te bármelyik könyvedet, az egyik ugye a Térlélektan című könyv, a másik Miért ott van a szék című könyv, akkor lehet, hogy ő nem nagyon tudna ezzel mit kezdeni, mert nem érzi ezeket a hatásokat.
Szerintem a hatásokat mindenki érzi, mert hogy érző lények vagyunk, csak nem biztos, hogy mindenki le is tudja hozni akár saját maga számára a megértés síkjára, hogy mit is érez. Tehát rengeteg olyan impulzus van, tehát itt tegyünk különbséget, az érzés azt most nem egy érzelem, erre gondolok, hanem olyan érzetekre, amelyek milliói érnek minket minden pillanatban igazából. Hiszen itt van velünk a múltunk, én meggyőződésem szerint a jövőnk is egy része, főleg a jelenünk, az összes eddigi tapasztalatunk, és plusz érnek ezek az ingerek mindenféle dimenziókból, akkor is, ha éppen nem látjuk őket, bennünket, hát elég csak arra gondolni, hogy nagyon sok ember például érzékeny a frontra. Fizikailag nem látod, hogy éppen hogy alakulnak ki a frontok, meg milyenek a tenger áramlatok, mégis 1000 kilométerekre onnan, ahol ez történik, valaki nem érzi jól magát, vagy valaki...
Rögtön itt ül egy veled szemben.
Igen, akkor lehet, hogy nem véletlenül említettem. Tehát, hogy igazából nekem az a semmi problémám nincs személy szerint, hogyha valakinek az érdeklődését nem kelti fel az, amit én képviselek, vagy az, amiről én szeretek beszélgetni, amiről a könyveimet írom, vagy amit konzultációk során, vagy tanítok is. Ezzel szemben meggyőződésem, hogy aki viszont rezonál rá, annak valószínűleg van ezzel dolga, és velük tudok és szeretek együttműködni. És ahogy említetted a folyamatot, az érést, az is lehet, hogy valóban valakit most még nem szólítanak meg ezek a dolgok, de lesz egy olyan élménye pár év múlva, vagy akár a lelki fejlődésében eljut egy olyan állomásra, hogy megnyílik neki egy másik dimenzió, egy másik világ, és egyszer csak fogékonyá válik, vagy fogékonyabbá, ahogy én is 3-4 évesen a nagyszüleim szobáját végül is transformáltam. Ez bármikor eljöhet ennek az ideje.
És ez neked korán megadatott. Kata, mielőtt arról beszélgetnénk, hogy a térlélektan szerint, a te elméleted szerint hogyan tudjuk jobbá, szebbé, mindinkább élhetőbbé, örömtelibbé varázsolni a körülöttünk lévő teret, berendezni az otthonunkat. Szóval előtte szeretnék kicsit kikacsintani külföldre. Hogyan élik meg, hogyan töltik be más kultúrák lakói a teret? Hiszen említettem, hogy több országban is éltél, Japánban, Portugáliában, Angliában, Indiában, és számomra ezek közül talán a japán kultúra a legkülönlegesebb.
Én Japánba gimnáziumba jártam, tehát igazából még a 10 éves koromban. Nagyon érzékeny és befogadó időszakban, édesapám révén, ő az MT tudósítója volt akkor, És egy nemzetközi iskolába jártam, tehát én igazából Japánon keresztül rögtön egy nemzetközi élményt is megtapasztaltam, illetve a nemzetközi közegen keresztül éltem meg a Japánban töltött éveket. Ettől függetlenül hihetetlenül mélyre ment bennem ez az élmény, amire igazából akkor nem is jöttem rá, csak sokkal később. Hiszen amikor ott vagyunk egy tőlünk nagyon távoli kultúrában, ha csak nem bezárjuk magunkat az elménkbe, mint ahogy most nagyon sokan csinálják, és mobiltelefonon keresztül mutatjuk a magunknak, vagy vesszük fel, hogy éppen merre járunk. Tehát ugye, ha nem ezt csináljuk, hanem valóban ott vagyunk fizikailag, akkor úgyis hat ránk a tér, hogy ezzel nem foglalkoznánk tudatosan. És többek között Japán utcáin, Tokióban éltünk, járva-kelve. Fantasztikus volt például azt meg észrevenni, hogy vannak olyan pici sintoista szentélyek, amelyek évszázadok óta egy bizonyos helyen vannak, és adott esetben akkor még 20. századi építészek körbeépítették, akár egy lakóparkot, vagy egy többemeletes lakóépületet építettek köré, mert annak a szentélynek ott kell lennie.
Ott kell maradnia.
Ott kell maradnia. Vagy ugyanígy nem csak szentélyeket építenek így körbe, hanem láttam olyan egy nagyon idős japán házaspárt, egy fakunyhóban éltek, és semmi pénzén nem voltak hajlandók eladni a kunyhót. Mert hogy az egész életüket ott élték le, és az ottani önkormányzat, vagy nem tudom, hogyan hívják ezeket a szerveket ott Japánban, ezt elfogadta, tisztelte, tiszteletben tartotta azoknak az embereknek az életét és a döntését. Ezzel azt szeretném sugallni, hogy nagyon sok ilyen szempontot vettem észre Japánban, hogy az ember jól léte és az ember embersége és élete az szent. És nem írhatja felül semmilyen rendelkezés, vagy a nagy tömegnek kényelmesebb megoldás. És ez nyilván abból is fakad, hogy nagyon szoros kapcsolatban vannak a természettel, ez a másik, ami engem már fiatalon is megfogott, hogy ami igazából ráerősített arra, amit én itthon tapasztaltam a nagyszüleim meg édesanyámon keresztül a kertben, hogy egy kő is él, a sintoizmus alapja, ugye, hogy mindennek kamia, tehát lelke van. Én azóta ezt úgy fordítom le magamnak, hogy legfeljebb csak lassabban szalad, de attól még egy kő is mozog. És hogy ilyen szempontból, ha tudatosan használunk minél több természetes alapanyagú dolgot az otthonunkban, csak hogy így visszakanyarodjak akár a második kérdésedre, az már eleve segít szerethetőbb, és a világra, a természetre, a lélek minőségeire nyitottabb, inspirálóbb közeget teremteni. Gondolok itt a lenvászonra, a fa bútorokra, üvegtárgyakra, nyilván a színeket is ide lehet kapcsolni, tehát egy csomó eszközre. Illetve még egy, ami Japánban számomra nagyon izgalmas volt, hogy ott ugye a falakat a hagyományos otthonokban, mi egyébként európai otthonban éltünk, de jártam sok japán régi otthonban, vagy Ryokanban, ilyen fürdőhelyeken. Ott a falak mozognak, hiszen tolóajtók, vagy egyik a különböző helységeket választják el egymástól, vagy szekrény van mögöttük, tehát ilyen beépített szekrények, vagy tolóajtót húzol el, és kilépsz a kertbe. Ami viszont a stabilitást adja, az a szobának a közepe, ahol általában a sarkán ül az ember, a japán hagyomány szerint, ami feltételezi mindenképpen azt, hogy egyenes a gerinced. Tehát egy ilyen vertikális tengelyt megtartasz, és önmagadban én aztán egy spirituálisan úgy fordítottam le magamnak, hogy én Japánból hozom azt az igényt, vagy most már tudatos igényt arra, hogy a saját belső tengelyemmel harmóniában legyek, és tudjak róla eleve, és azt megtartsam minden körülmények között. Ehhez képest a nyugati kultúrában ugye mi a falaktól várjuk a biztonságot, tehát kihelyezzük. Nem is tengelynek hívjuk ezt, csak a védelmet szeretünk sarokba elhelyezni az ülőgarnitúrát.
Hogy a kanapé oda kerül, a szekrény oda kerül.
És igen, mindent feltolunk igen. A falakra, és várjuk, hogy az életünk megoldódjon ebben a kis biztonságban. Ahelyett, és ezt most nyilván nem, inkább magamról beszélek, mert ez rám is jellemző volt, vagy tud lenni, ahelyett, hogy kilépnék és beállnék a tér közepébe, és ott azt csinálnám, amit szeretnék, tehát úgy használnám adott esetben tehát valahogy úgy összekötni, ez a térlélektan lényege, ezt a vertikális tengelyt a horizontálissal, hiszen a nyugati világ inkább a vízszintes irányban fejlődött. Tehát az életünk, a hétköznapi életünket egyre inkább színesítjük, kényelmesebbé tesszük. Akár a különböző utazásaink is, ha elképzeljük, hogy a Földön elmegyünk egyik helyről a másikra. Igazából a Föld felszínén, még akkor is, hogyha repülünk és egy nagyobb ívet járunk be, de végül is mondhatjuk, hogy vízszintesen megyünk arrébb, és terjesztjük ki az ismereteinket, és szerintem nagyon fontos, hogy emellett megtartsuk ezt a vertikális.
Egyébként a japánok élethez való viszonyát is kifejezi, jobban megélik a jelent, azt a pillanatot, amiben vannak. Nyilván ennek van vallási, kulturális, történelmi hagyománya.
Igen. Ilyen szempontból nagyon izgalmas a jelen megélésére vonatkoztatva, hogy csak még egy pillanatra, így a szentélyekre visszautalván, hogy tehát mi nagyon kötődünk a múlthoz, a múlt értékeihez. Egy minél régebbi egy épület, vagy egy katedrális, különböző nagy kultúrákban, vagy európai korokban, annál értékesebbnek tartjuk, annál nagyobb áhítattal nézünk mondjuk a Sártri Székesegyházra, vagy a Velencében a San Marcóra, most mondhatnék ezer más épületet. Japánban ehhez képest a szakrális helyeknek nem a tárgyasult része a lényeg, hanem maga a helyszín, illetve az a dimenzió, amit közben az ember lelke bejár, és az, hogy éppen az a hely milyen régóta olyan, amilyen, az kevésbé számít, magyarul a fából készült szentélyeket évente, vagy pár évente újraépítik.
Ugyanakkorában
szétszedik, elhordják, nyilván elkorhadnak bizonyos elemek, és újraépítik, és ezzel semmi probléma nincs, mert nem ott van a számukra a lényeg.
Az eszencia.
Úgyhogy ez is érdekes, hogy itt nincs jó vagy rossz, hanem csak, hogy más. És én a térlélektanban ezt igyekszem a saját életemben is megvalósítani, és mindenkit inspirálni ebben, hogy minél tágabb körben, szélesebb körben lássuk, és érzékeljük a világot, és nyilván ezen belül az otthonunkat. És kérdezted, hogy mitől lehet, hogyan lehet szerethető vagy boldog közeget teremteni önmagunk köré. Hát az első lépés az, hogy a jelen, amit te is említettél, hogy jelen vagyunk az életünkben, jelen vagyunk akkor, amikor kitaláljuk, hogy mit szeretnénk, és ez a kitalálás sem feltétlenül agyból, meg a divatokat követve, már meglévő mintákat összepasszítva és sakkozva, tehát nem ez alapján születik meg, hanem akár mint egy szertartás, főleg amikor új lakásba költözünk. Hát micsoda csoda, hogy ott egy új életet tudunk kezdeni, vagy éppen a meglévőt szeretnénk átrendezni, mindenképpen érdemes egy picit úgy átgondolni, hogy hol is tartunk.
Kata, mi most ott tartunk, hogy muszáj egy pici szünetet tartanunk, úgyhogy egy nagyon picit megszakítjuk ezt a beszélgetést, és zene után folytatjuk onnan, hogy mi van akkor, amikor új lakásba költözünk, vagy egy kicsit meg szeretnénk a magunk körüli teret változtatni. Zene után várunk benneteket vissza, kedves hallgatók!